Gyönyörködünk benne, drága Úr Jézus! Köszönjük a kereszt bevégzett munkáját. Hálát adunk, hogy ezáltal szabadulást nyertünk, teljes körű megváltást a betegség, a szegénység és a szellemi halál átkától. Köszönjük, Atyám, a Te végtelen kegyelmedet és szeretetedet, amit a Te szent fiadon, az Úr Jézus Krisztuson keresztül mutattál be a világ számára. Hálát adunk a Te igédért, és köszönjük, hogy növekszünk hitről hitre, szintről szintre. Mert az ige hallása az, ami a hitünket építi. Köszönjük, hogy hallhatjuk a tiszta evangéliumot, a teljes evangéliumot, a győzelem hírét a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, hogy szabadon és bátorsággal hirdethetik a szolgálók a Te igédet. Hálát adunk, Uram, a szükségek betöltéséért. Köszönjük az ima válaszokat, és ezeket megöntözzük a hálaadással. És tudjuk, hogy mi gyümölcs termésre rendeltettünk. Így elváró hittel vagyunk, hogy az imáink valóságot is öltenek. Köszönjük, Uram, a békességedet, a szeretetedet, a jelenlétedet, az érintésedet. És köszönjük mindazt, amit a mai napon elkészítettél. Hálát adunk az áldások teljességéért. És gyönyörködünk benned, Uram. És Te adod a szívünkre a kívánságokat. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Mai köszöntésünk úgy hangzik, hogy a kegyelem nagyobb a bűnnél. Szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük szépen. Nem győzök hálát adni az Úrnak, amikor hallok más nyájakról és a ott levő helyzetekről, de ilyenkor a szívem mindig hálás az Úrnak, hogy halleluja, nálunk ilyen probléma nincs. Valaki kapott egy igét erősítésre és bátorításra. Ez úgy kiugrott a mai nap a sorok közül. Jeremiás 31-ben. 16-os és 17-es. Tartsd vissza szódat a sírástól, és a szemeidet a könyvhullatástól, mert meg lesz a te cselekedetednek jutalma, azt mondja az Úr. Jövődnek is jó reménysége lészen, azt mondja az Úr. Ez valakinek biztos a rémája. Akkor folytatjuk. A közbenjárás művészete második része következik. Mai tanításunk címe a gyengeségeink. És a Róma 8.26-ban kezdjük az ige olvasást. A hetedik pontunk címe a Szent Szellem segítsége a gyengeségeinkben.
Hasonlatosképpen pedig a szellem is segítségünkre van a mi erőtlenségünkben,
Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a szellem esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Amen. Az erőtlenség a görögben jelent gyengeséget is. A Vína lexikon a görög szót a következő összefüggésben tárja elénk. Egyrészt erő utáni kívánság, másrészt pedig képtelenség valamire. Tehát ezt jelenti ez a bizonyos erőtlenség szó itt a Róma 8:26-ban. És ez az erőtlenség visszatartana bennünket az eredményes imától, hogyha a Szent Szellem nem lenne a segítségünkre. Az erőtlenség két fajtája, többek között a tudatlanság, és ide sorolható a tompa felfogó képesség is. A tudatlanságról néhány gondolatot. Olvassuk el a Kolosse 1:9-et. A tudatlanság is egyfajta gyengeség, és Pál imádkozik éppen ebből a célból a kolossei gyülekezetért. Tehát Kolosse 1:9.
Ezért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden szellemi bölcsességben és megértésben.
Amen. Isten akarata az igéből jelentetik ki. Ezért fontos nekünk az igével időt tölteni, az elménket megújítani, közösségben lenni az Úrral, és így az a bizonyos fedő felemeltetik, és meglátunk olyan dolgot, ami a fedő alatt van. A János 14:26-ban látjuk azt, hogy a Szent Szellem egyrészt emlékeztet bennünket Isten szavára, másrészt pedig tanít. Ez a tanítás történhet közvetlenül a Szent Szellem által, illetve tanítókon keresztül. Továbbá azt is mondja az ige, az 1 János 2:20-ban, hogy nekünk kenetünk van a Szenttől. A kenet az egy képességet jelent. Természetfeletti képességet. A tompa felfogó képességre utal a Lukács 24:25. Lassúak, rest szívűek. Így fejezi ki az ige. Olvassuk el az Efézus 1-ben, a 15-től 18-ig. Pál pontosan a rest szív és a tompa felfogó képesség miatt imádkozott az efézusi gyülekezetért, és ez az ima igen hatékony. Benne van az imakönyvünkben is. És Hégen is használta ezt. És rövid időn belül komoly áttörést hozott. Efézus 1-ben, 15-től 18-ig.
Ezért én is, halván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket, nem szűnöm meg hálát adni érettetek, említéstével rólatok az én imádságaimban, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentekben, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének a ma munkája szerint.
Amen. Ez egy igen felkent imádság másokért. Olvasható a Lukács 24:31-ben. Ugye amikor Jézus ment az Emmauszi úton, akkor felnyitotta a tanítványok szemét, hogy meglássák az igazságot. Meglássák, mi van az igében a sorok mögött. Minél jobban ismerjük az igét, minél jobban gyakoroljuk az igét, annál kevésbé szükséges közben járni értünk. Ne szabj korlátokat az Istentől kapott ismeretnek. Tehát ami Istentől jön, azt fogad be. Legfeljebb ellenőrizd le. Proféciát is szükséges, hogy ellenőrizzük, hogy Isten igéjével megegyezik-e. És ami az igével összhangban van, azt kell megtartani. Ami nincs összhangban, azt el kell vetni. Gyakorlatilag sok kereszténynek úgymond a felülírást kellene alkalmaznia, mert régen olyan dolgokat tanult, ami a bűn, a kárhoztatás alá rekesztette, viszont amikor megismeri az igazságot, hogy kegyelem alatt vagyunk, akkor a kegyelemnek felül kellene írnia a régi információkat. Úgymond frissíteni kellene ezzel a ma használatos szóval az információkat. Tehát nem szabadna, hogy a régi helytelen ismeret az begyöpösödjön. 8. pontunk. Közbenjárás a betegség ellen. A gyengeség más meghatározása, testi gyengeség, törékenység, betegség. Az igéből világosan látszik, hogy Isten akarata az minden újjászületett keresztény számára, hogy egészségben éljen és hosszú életű legyen a Földön. Láthatjuk, hogy az Ószövetségben Isten szövetséget kötött Izrael népével, és azt mondja a 2. Mózes 23-25, hogy eltávolítom közületek a betegséget. Ez a szó, hogy betegség a héberben jelenti azt is, hogy erőtlenség. De ennek volt egy feltétele. Meg kellett tartaniuk Isten parancsát. És amíg megtartották a szövetséget, addig nem volt köztük beteg. Az új szövetségben a gyógyulás a miénk, dicsőség Istennek. És ez a gyógyulás benne van Krisztus engesztelő áldozatában. Ő a kereszten elhordozta a betegségeinket, a fájdalmainkat. És érdekes módon ezen elmélkedtem ma, hogy a vallásos emberek is nagyjából azt elfogadják, hogy Jézus eltörölte a bűnt. Ez az igének az egyik fele az Ézsaiás 53-ban. A másik fele pedig az, hogy a betegségeinket elhordozta. Hogyha az igének az egyik fele igaz, akkor miért nem fogadják el a másik felét? Sajnos nem mindenki él az új szövetség jogaival. Isten tálcán kínálja jogokat, a kiváltságokat, a hatalmat, a győzelmet, és nem mindenki él vele. Van, aki a tudatlansága miatt nem él vele, van, aki meg elveti, mondván, hogy én ezt korábban nem így tanultam. Tegnapi alkalom végén volt két gyönyörű bizonság. A szlovák pásztor azt mondta ott a végén, hogy amikor először került a gyülekezetbe, és hallotta a tiszta igét, az örömhírt, akkor 5 perc múlva majdnem fölállt, és majdnem kiment. Ott a szomszédai nem fogják vissza. Mert első pillanatra nem tudta összeegyeztetni a hallott igazságot a hagyománnyal és a vallással. Tehát ilyen esetben sem tud élni a keresztény az új szövetség jogaival, Krisztusban kapott kiváltságokkal, a szent örökséggel. Hitünket alkalmazhatjuk a bébi keresztények számára, akik még nem tudnak megállni hitben. Egyrészt támogathatjuk őket az imáinkkal, másrészt egyesíthetjük a hitünket ővelük, és közösen egy akaraton tudunk imádkozni egy bizonyos célért. Vannak, akik nem tudják, és vannak, akik nem értik a jogukat, a kiváltságukat, a hatalmukat Krisztusban. Értük még, akkor közben kell járni. Egy példát mondok. Volt egy 3 gyermekes édesanyja, újjászületett, gyülekezetbe járt, és egy komoly szívműtét előtt állt. Meg is műtötték, a műtőasztalon meghalt, újraélesztették, de eszméletét nem nyerte vissza. És azt mondták az orvosok, hogy olyan súlyosan károsodott az agya, hogy talán jobb is így, hogy nem tér magához, és szépen majd elalszik. A helyi pásztor egyszer csak arra figyel fel éjszaka, hogy a felesége nincs mellette az ágyban. És kintről nyögéseket hall. Hát ugye az első gondolata mi volt? Hogy biztos kiment, elesett, és hát fájdalában ott nyeszereg. Aztán kiment hozzá, és végül ugye mondta, hogy a szellem késztetésére imádkozik, nyögésekkel. Tehát egy súlyos imádság volt ez. 3 órán keresztül imádkozott így. És ez a megműtött és eszméletlen nő másnap magához tért. Isten talált valakit, aki tudott használni a közbenjárásban. Az orvosok természetesen csodálkoztak. Ugyanis ennek a nőnek az agya teljesen tiszta volt. Semmiféle károsodás nem volt benne, és teljesen éppen is egészségesen tért haza a családjához. Dicsőség Istennek! Viszont le kell szögeznünk azt, hogy nem mi használjuk a Szent Szellemet, hanem a Szent Szellem használ bennünket. Ez egy nagyon fontos igazság. És a következő történetből ez ki is világlik. Kenneth Hagin egy férfi gyógyulásáért imádkozott, de egyszerűen nem jött a nyelvére az a kifejezés, hogy Uram, gyógyítsd meg. Annyit tudott kimondani, hogy Uram, áld meg őt. És az Úr szólt Hagenhez, hogy ez az ember 36 éve újjászületett. És én 36 éve várok arra, hogy kiigazítsa magát. És a 36 év alatt maximum 2 hétig élt igaz életet. Azt mondta az Úr, hogy megítéltem őt, és Isten látja ugye a jövőnket is, és ebben az esetben látta ennél a férfinél, hogy olyan közegbe, olyan lejtőre kerülhet, hogy még az üdvösségét is elveszítheti. Ezért az 1 Korintus 5:5 szerint járt el az Úr, hogy az üdvössége megmaradjon, és hozzájöjjön. Pál imádkozza ezt, hogy átadjuk a sátánnak az ilyet, igaz, hogy a teste elpusztul, de a szelleme az üdvözült, mi voltában az Úrhoz kerül. Azt mondta az Úr a Hagennek, hogy a gyógyulásáért ne imádkozz. Viszont tedd rá a kezedet, hogy betöltekezzen Szent Szellemmel, és az utolsó napjai azok szebbek legyenek, mint a korábbiak. Így is történt, betöltekezett Szent Szellemmel, és 3 napig énekelt és nyelveken szólt. És a végén legunta a szemét. Tehát az alapigazság az, hogy hiába akarta Hagin azt imádkozni, hogy Uram, gyógyítsd meg, ha egyszerűen a Szent Szellem nem abba az irányba vezette, és nem tudta a szájára venni. Tehát a Szent Szellem használ bennünket, és nem mi használjuk a Szent Szellemet. És az ajándékok is, ahogy a 1 Korintus 12-ben vannak, úgy működnek, ahogy a Szellem akarja. És egy nagyon fontos megállapítás, hogy a kegyelem minden bűnnél nagyobb. Mert ez az ember ugyan eltávozott az élők sorából, de Isten kegyelme által az örök dicsőségbe juthatott. Amikor azonosulunk egy beteggel, jelentkezhetnek ugyanazok a tünetek nálunk is, mint az illetőnél. Ugyanez a helyzet, amikor a gyógyító kenet megnyilvánul, és a tudás szava által van, aki testben érzi, hogy milyen területeken vannak gyógyulások, ajándékok. Amikor az imáink falnak ütköznek, akkor gyakorlatilag az van a háttérben, hogy a Szent Szellem nem jött segítségül, mint Hégennek sem az iménti példában. Kenneth Hagin esetében egy kivétellel mindenki meggyógyult azok közül, akikért közben járt, és a tünetek is megmutatkoztak az ő testében. Ebben az egy esetben, amikor nem gyógyult meg az illető, az Úr Jézus megjelent a betegnél, és azt mondta, hogy azért jöttem, hogy meggyógyítsam, de ő nem engedi. Furcsának tűnik ez, de van ilyen. Ismertem egy anyukát, volt egy fogyatékos lánya, és azért nem engedte a gyülekezetbe a lányát, mert hogyha meggyógyul, akkor a járodéktól elesik. Furcsa gondolkodásmód, nagyon, de ez egy élő példa. 9. pont. A hívők közbenjárása. Az 1 Timóteus 2-ben, az első két versben olvashatjuk azt, hogy a Szent Szellem buzdít a közbenjárásra. És ezt jogosan teszi, mert mi egy test vagyunk Krisztussal. Fölírhatjátok 1 Timóteus 2-ben, 1-es, 2-es vers. Az ige nagyon sok helyen kifejezi ezt a tényt, ezt az állapotot, ezt az igazságot. Egyrészt az Úrral egyesültünk, Krisztus testének a tagjai vagyunk, Isten természetéből részesedtünk, és ahogy írja az 1 Korintus 12:27, Krisztus testének a tagjai vagyunk. A fej és a test az egy. Egy ember esetében is. Nem lehet úgy találkozni emberekkel, hogy külön van a feje és külön van a teste. És a földön a test hajtja végre az Úr tervét és akaratát. Tehát olvassuk az 1 Korintus 12:27-et.
Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.
Amen.
Amen.
Össze vagyunk nőve. Egyek vagyunk Krisztussal. És a közbenjáró szolgálatában mi is részt veszünk. Múlt héten is volt erről szó, hogy az Úr Jézus a nagy közbenjáró, de mivel Krisztus testének a tagjai vagyunk, ezért mi is részt kapunk ebből a közbenjárásból. Mert ugye fölmerülhet a kérdés, ha Jézus a közbenjáró, akkor mi hogyan bátorkodunk közbenjárni. Úgyhogy Krisztus testének a tagjai vagyunk. És a test minden tagja együtt munkálkodik. 10. pont. A sikeres közbenjárás előfeltételei. Olvassuk a Róma 5:5-öt. Itt található az első feltétel, ami nem más, mint az agapé, az isteni fajta szeretet, ami benne van az újjászületett keresztényekben. És mi ezáltal Isten családjának a tagjai vagyunk. Róma 5:5.
A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.
Halleluja! Sajnos némely családtag nem gyakorolja az agapét, az isteni fajta szeretetet. Az 1 Tesszalonika 4:9-ben pedig a testvéri szeretetről szól az ige. Ennek a testvéri szeretetnek kellene jellemezni a keresztények cselekedeteit. Ez az alap. Az isteni fajta szeretet, az agapé. 1 Tesszalonika 4:9.
Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükséges írnom néktek, mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek.
Amen. Amen. A parancsolat úgy szól a János 13:34-ben, hogy szeressük egymást. De a Máté 5:44-ben pedig úgy szól az ige, hogy szeressük az ellenségeinket is. Ez a nagyobbik falat. Mert könnyű azt szeretni, aki velünk is szeretetben jár. De Isten megadta a képességet arra, hogy képesek legyünk mindenkit egyformán szeretni. A szeretetben a példaképünk a mennyei atyánk lehet, meg az Úr Jézus. Ugyanis Isten még bűnösként, bűnös állapotunkban szeretett bennünket, és Krisztusban gondoskodott a megváltásról. Tehát a megváltás akkor történt meg, amikor mi még nem is léteztünk. Szükséges, hogy a hívők odaszánják az életüket az emberiségért, úgy, ahogy az Úr tette. Ez viszont áldozattal és lemondással jár. És itt lépünk be az Úr szenvedésébe. Az emberiségét való szenvedésbe. Nem Jézusért szenvedünk, mint ahogy más helyütt tanítják, mert Jézus soha nem volt beteg. És a mennyben nincs is betegség. Isten eszköztárában nem található betegség, hogy kivenne egy kórt, vagy egy kórokozót a szekrényből, és valaki nyakába akasztaná. Az Úr Jézus a saját életét áldozta fel. Az emberiségért. Értünk. Tehát amikor szenvedésről hallunk, akkor nem Jézusért kell szenvednünk. Ő szenvedett értünk. Ő szenvedett az emberiségért. Valaki valamilyen szolgálatot elvállal, beáll az Úr elhívásába engedelmesen, akkor az bizonyos áldozattal és lemondással jár. És ez a lemondás néha okozhat kisebb fajta szenvedést is, hogy tehát a szenvedés nem arra kell kisarkítani, hogy a rajtam levő betegséget hordozom és szenvedek Jézusért. Ennek nincs értelme. Semmi értelme nincs. Az irgalom az isteni szeretetnek az állandó része. Tehát az irgalom beletartozik az agapé szeretetbe. Isten odaadta nekünk Jézust, Jézus pedig odaadta önmagát. Mi pedig odaadjuk az Úrnak magunkat szolgálatra. Valamelyik ígét félre lehet értelmezni, hogy az életünket áldozzuk fel. Hát nem úgy, hogy meghalunk, mert akkor az Úr nem tud bennünket használni. Hanem szolgáljuk az Urat. Azokkal a képességekkel, amelyeket kaptunk tőle. Jézus egyenlő Isten szeretete működésben. És Jézus szolgálatát folyamatosan az irgalom vezérelte. Ő együtt érzett az emberekkel, meggyógyította azokat, akik kérték, és megetette az éheseket. Tehát betöltötte a szükségeiket. és az irgalmasságát a mennybe menetele után is gyakorolja, oly módon, ahogy írja a Márk evangélium vége, hogy betegekre tesszük kezeinket, és azok meggyógyulnak. Tehát a gyógyulás jelei azok, amik mutatják az Úr Jézus irgalmát a mai napon is. Két szót vizsgáljunk meg. A szimpátia az egyik, ami egy vigasztalást jelent. De ettől sokkal magasabb szinten áll az isteni részvét, az együttérzés, mert ez szabadít. Ez szabadulást hoz. John G. Lake szolgálatában történt, ő az előző századfordulón szolgált Dél-Afrikában, apostoli jelek követték, és olyan híres volt a szolgálata, hogy az ottani kormánykörök is felfigyeltek, és ismerték a tevékenységét. Hívatták a kormányba, mert valakinek a felesége, ráadásul keresztény és hívő nő, rák végső stádiumába jutott. John G. Lake ugyanazt tette, mint a Lillian doktornő, hogy igével erősítette a betegnek a hitét. Az orvosok ugyanis feladták, és nagy fájdalmai voltak ennek a hölgynek. Ahogy hosszasan imádkoztak az ágya mellett, az ima hatására megkönnyebbült. Aztán bizonyos idő után John G. Lake-nek haza kellett menni, átöltözni, megborotválkozni, kicsit felfrissíteni magát, de ahogy jött vissza, már két utcányira hallotta a hölgynek a kiáltását a fájdalomtól. És ekkor John G. Lake belépett az isteni együttérzésnek az áramába. És ez történik akkor, amikor egy hívő közben jár valakiért. Mert együtt érez vele. És belépett a jézusi szenvedésbe. Úgy érzett, mint Jézus. A zsidó 4.15-öt olvassuk el. Ő is együtt érzett a szenvedővel. Azt mondja a zsidó 4.15, hogy megindult a szíve. Ez egy másik szóhasználatban azt jelenti, hogy együtt érezni. Együtt érezni a bajban levővel, a beteggel. Zsidó 4.15.
Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan mégis büntelen maradt.
Amen. Tehát ahogy Jézus megindult a betegeken, a bajba levőkön, ugyanígy mi is együtt tudunk érezni velük, és így az imáink hatékonyabbá válnak. John G. Lake, ahogy meghallotta az asszony kiáltását, elkezdett futni. És ahogy berontott a szobába, sírva a karjaiba vette, és ekkor a hölgy testét átjárta Jézus irgalma és Isten szeretete, és meggyógyult. Döbbenet, de meggyógyult. Az Istennel való közösség által érhető el ez a szint. Az irgalmasságnak ez a foka. Tehát minél szorosabban járunk az Úrral, minél összefonottabb a közösségünk vele, az irgalmasságunk is, a könyörületesség is, az együttérzés is egy magasabb fokra tud lépni. Jézus szeretetből és irgalmasságból cselekedett. És a János 14.12-t úgy tudjuk mi betölteni, hogyha mi is részt veszünk ebben az isteni fajta szeretetben, az isteni fajta szeretet áramában és az irgalmasság cselekedeteiben. János 14.12.
Bizony, bizony, mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek.
Amen. Amen. Tehát itt Jézus cselekedeteiről van szó, hogy mi is meg tudjuk tenni. És ebben az esetben, ebben a történetben is ugyanez történt. Az asszony meggyógyult. 11. pontunk. Megismerni Isten szeretetét. Olvassuk el ehhez az Efézus 3.19-et. Az Efézus 3.19-ben levő üzenet a hatékony közbenjárásnak a feltétele.
És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
Amen. Amen. A közbenjárásnak a fő iránya megtörni az ördög kötelékeit egy adott személy felett, hogy lásson, hogy a szemei megnyíljanak az igazság megismerésére. Egy megvakított ember az belerohan a szakadékba. De nekünk az evangélium fényét kell kivinnünk, hogy ebben a világosságban járjanak, és ne kerüljenek még a szakadék közelébe sem. Amikor a hívők közben járnak, ezzel nem Istent változtatják meg. Ez fontos tudni. Nem Isten változik, hanem akikért imádkozunk. Azok változnak Isten kegyelméből. Kenneth Hagin 15 évig imádkozott a bátyja üdvösségéért. És az az imája sikertelennek bizonyult, hogy mentsd meg, Uram, a bátyámat. Azért sikertelen ez az ima, mert Isten Krisztusban mindent megtett azért, hogy az ember üdvösséget nyerjen. Nekünk kell megtenni az ehhez kapcsolódó lépéseket. Miután világossá gyúlt Hagin szívében, megtörte a bátyja fölött a sötétség erőit, levágta a sötétség leplét, igényelte, azaz követelte a szabadulását a sötétség fogságából, és ha jól emlékszem, az Efézusi levélben levő imádságot is mondta, kijelentés bölcsesség szellemét imádkozta felette, és 3 hét múlva a bátyja üdvösséget nyert. Ez mindannak köszönhető, hogy megtörte a vakságot fölötte. Tehát így lehet hatékonyan imádkozni és működni. Egy megdöbbentő mondat következik, hogy akik az üdvösség hiányában nem tudnak a mennybe bejutni, azok egyértelmű, hogy a pokolba kerülnek, és ott meg fogják tudni, hogy ki volt az, aki velük nem osztotta meg az örömhír üzenetét. Nekünk el kell jutni oda, hogy az emberek meglássák Isten valódi arcát, és akkor fogják tudni őt szeretni. Most a világ sok esetben vádolja Istent. Mert nem tudják, hogy a rossz dolgok nem Istentől származnak. Nem tudják, hogy a rossz dolgok nem a mennyei atyától származnak, hanem e világ Istenétől. És hogyha valaki világosságot gyújt a szívünkbe, levágja a sötétség kötelékeit, akkor másképp fognak hozzáállni az üdvösség üzenetéhez. Tegnap volt még egy bizonyság. Nem tudom, hogy ki volt az illető, de utcán evangelizál. És egyszer oda jött hozzá egy férfi, és kérdezte, hogy nem ismer meg? Egy évvel ezelőtt hajléktalanként szolgált felé, és elég ritkaság az, amikor a hajléktalan, állástalan,
ki tud jönni ebből a gödörből, és bizonyságot tett arról, hogy van fedél a feje felett, és van állása. Tehát Isten abban használja őt, hogy kimegy az utcára, és az embereket megszólítja. Nagyon fontos az üdvösség üzenetét kivinni. Egyik pásztortársammal ma beszélgettünk, és igazából megállapította, és helyben hagytam, hogy nagyon sok felekezetnél, ha vannak is újjászületve, de nem tudják az üdvösség üzenetét átadni pontosan, hogy ez hogyan is működik. Mit kell tenni? Annyit kell tenni, hogy ezt az imát el kell mondani. A Krisztusba vetett hitünket kell elmondani Istennek. És hogy a naptárak, ezek mind nyitott szívre találjanak, ebben egyeztünk meg. És ha valakinek csak olyan lehetősége van, hogy átadja a naptárt, akkor az ne utasítsa el, hanem vegye elő otthon, imádkozza el, és fogadja be az Úr Jézust. Azt mondta, hogy az utcájában mindenkinek fogadni, akivel találkozik. Halleluja! Köszönjük az Úrnak az ajándékokat. Haj, fejbőr területén van munka, izületekben igen erőteljes, nyak területén, nyakizom, szív területén, férfi szervekben egyelőre ennyit mutatott az Úr, és amikor a gyógyító sorba álltok, akkor igazából Isten tér erejébe kerültök, erőterébe kerültök. Isten jelenlétét így lehet másképp megfogalmazni. Tegnap volt egy bizonyság, szlovákiai házaspár tette, a lányuk egy svájci fiatalemberhez ment férjhez, de dicsőség Istennek már újjászületett nyelveken beszél, és külföldön élnek, de hát már 40 éves volt a lányuk, amikor hát már ők is rákérdeztek, sőt, imádkoztak azért, hogy szeretnének unokát. És akkor, hát a 40 éves kor az már olyan kor, hogy most már itt az ideje a baba programnak, és elmentek orvoshoz, és azt mondták, hogy egy babáról szó sem lehet, mert a férfinél olyan problémák vannak, hogy csak mesterséges megtermékenyítés jöhet szóba, és azt mondták, hogy nem, azt nem. A szülők elkezdtek imádkozni, egy idő múlva megint elmentek egy másik orvoshoz, itt mondtak, fér tökéletesen rendben van, de a feleségnek ilyen meg olyan hiányosságai vannak, úgyhogy ha megfogadna a baba, akkor se tudná kihordani. Hazaszól a lányuk, anya, mi van most? Hát az, hogy mi imádkoztunk a férjedért, ez rendbe jött, ez meg egy hamis tünet rajtad. Ezért is imádkozunk. Két hét múlva, ha jól emlékszem, megfogant a baba, akkor azt mondták az orvosok, hogy ezt nem tudja kihordani, meg ilyen probléma, olyan probléma lesz. De ő ragaszkodott szilárdan az igéhez, és már két unokájuk is van. Tehát az igéhez való ragaszkodás meghozza a gyümölcsét. Ez a lényeg a dolognak. Ti is sokan tudjátok már, ha nem is ilyen megközelítésben, de az igen működik, ha működtetik. Nevében. Isten kegyelme hatalmasabb az életeden, mint elképzelnéd, feljebb, mint elképzelnéd. Isten kegyelme hatalmasabb az életeden, feljebb, mint elképzelnéd, a Jézus nevében. Isten kegyelme felettébb hatalmasabb, mint ahogy elképzelnéd azt a Jézus nevében, és járj ebben a kegyelemben. Isten kegyelme hatalmasabb, mint elképzelnéd, feletté hatalmasabb, és járj ebben a kegyelemben, a Jézus nevében. Isten kegyelme hatalmasabb, mint ahogy azt elképzelnéd, feletté hatalmasabb, járj ebben a kegyelemben, a Jézus nevében. Isten kegyelme hatalmasabb, mint elképzelnéd. Járjatok ebben a kegyelemben, a Jézus nevében. Isten kegyelme hatalmasabb, mint azt elképzelnéd. Járjatok ebben a kegyelemben mindannyian, a Jézus nevében. A Jézus nevében. Isten kegyelme hatalmasabb, mint azt te el tudod képzelni, feletté hatalmasabb. Járj ebben a kegyelemben, a Jézus nevében. A Jézus nevében. Isten kegyelme hatalmasabb, mint azt, hogy el tudnád képzelni. Járjatok ebben a kegyelemben, a Jézus nevében. Jézus nevében a kezünket rátesszük a hozott kelmékre, szövetékre. Hittel kiárasztjuk a gyógyító erőt, a szent kenetet a Jézus Krisztus szent nevében. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. És köszönjük, Uram, a Te ígéred, amely azt mondja, hogy a kenet megtöri az igát. Kiesik a szeg, lehullik a teher a Jézus nevében, és szabadá válnak az emberek. A kenet szabadító ereje által. Köszönjük, Uram, a Te dicsőségedet, amely megláttatik jelek csodák kíséretében. Köszönjük, Atyám, az Úr Jézus Krisztusban kapott teljes körű megváltásunkat. A Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség, Uram, a Tiéd. Köszönjük a Te szent olajodat a Jézus nevében. Amen. Van egy kis nassi még. A vasárnapi tanításból egy rövid összefoglaló. A Lukács 5.17-ben azt olvassuk, hogy Isten ereje volt Jézussal, hogy gyógyítson. Ez az erő szó a görögben a dynamis. A dinamóhoz tudod kapcsolni, amikor még dinamos volt a kerékpárvilágítás. Tehát egy erőt fejt ki. Generál pontosabban. És azokat tudta Jézus meggyógyítani, akik éhes szívűek voltak, és befogadó szívvel rendelkeztek. Az ajándékoknak a megnyilvánulása függ attól, hogy az Úr jelenlétét milyen fogadókészséggel várják. Azok nem kapnak semmit, akik rossz indítékkal mennek, mondjuk kémkedni, hogy akkor most mi van ezen az összejövetelen, vagy megszokásból, mert most vasárnap van, vagy hétfő van, és akkor megszokásból elmegyünk, vagy pedig zárt szívvel érkezik valaki eleve. Fölmerül a kérdés, hogy mit nem tennél meg akkor, hogyha az Úr Jézus személyesen meglátogatna. Először is ugye becsengetne. Hol beszélnél vele? Kint a kiskapuba, vagy az előszobába, vagy betessékelnéd a nappaliba, vagy a szobába. Mert ugye a jeles vendéget azt minél beljebb illik engedni. És vannak olyan dolgaink, amit nem tennénk meg akkor, amikor az Úr ott lenne mellettünk, ott állna velünk szemben. De nem szabad azt sem elfelejteni, hogy Krisztusnak a hasonmása, a Szent Szellem, az viszont mindig velünk van, tehát bennünk lakozik. És igazából ki kellene építeni egy olyan tudatot, hogy a Szent Szellem bennünk tudat. A nagyobb bennünk tudat. Egy alapigazság, hogy amire fókuszálunk, az egyre erőteljesebbé válik. Vagy más megfogalmazásban. Amire összpontosítunk, annak adunk növekedést. Ha az igére összpontosítunk, akkor az életnek adunk növekedést. Hogyha a negatív dolgokra, akkor meg a leépülésnek adunk növekedést. Szent Szellemnek van mondani valója. És hogyha mi nem figyelmezünk erre, akkor gyakorlatilag ez a halló képességünk megkérgesedik, elkérgesedik. A Zsoltár 37.4 azt mondja, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kívánságait. Egyik fontos lépés. Időt tölteni az Úrral, gyönyörködni benne, és hogyha ezt megtesszük, akkor a kívánságaink is meg fognak változni, és nem a mi kívánságainkat akarjuk végrehajtani, hanem az ő kívánságait. Igazából ennek az igének az a mondani valója, hogy az Úr ad a szívünkre kívánságukat, azért, hogy mi ezt imában tárjuk elé, és akkor megválaszolja. És amikor egy ilyen imaválasz beteljesedik, akkor jön egy másodlagos öröm, örülünk annak, hogy valóságba jött az, amit kértünk. A János 15.7-ből gyakran úgy idézik a keresztények azt a bizonyos igerészt, hogy kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz néktek. Hát kérje bátran, mondják. Ez igaz is egyébként, de ennek vannak feltételei. Mert az ige eleje úgy hangzik, hogy aki én bennem marad, és akinek a beszédeim benne maradnak, arra vonatkozik az, hogy kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz néktek. Tehát nem célszerű kiragadni az igéből szűken részeket. Ne legyünk csőlátóak, mert az igének van első fele, közepe, második fele, sőt, előtte levő vers, utána levő vers, és összefüggésében célszerű nézni. De úgy is lehet mondani, hogy egy bizonyos dolgot a többi ige világosságában kell tekinteni. Szó volt a múlt héten nálunk is a hit karjairól. Sötét kamra doboz, az gyakorlatilag jelképezi azt, hogy a hit úgy dolgozik, hogy nem látja, hogy mit tesz. Tehát a hit karjai úgy működnek, hogy hallja az igét, benyúl a szellemvilágba, a nem látható világba, a hit karja, megragadja, és utána gyümölcsöt terem, mert gyümölcstermésre hivattunk el. Vannak ilyen különböző robotok, főképp, hogyha én most ilyen robbanószerre gondolok, amikor egy ilyen gyanús táskát, vagy bőröndöt ugye kell megvizsgálni, vagy kinyitni, vagy egyáltalán foglalkozni vele, hatástalanítani. Most már arra robotokat használnak, hogy a robot karja is ugye kinyúl, megragadja, aztán elviszi valahova, vagy kinyitja, vagy valamit csinálnak vele, úgy, ahogy a gép kezelője ezt ugye irányítja. Az Efézus 1.17-et szerintem ma olvastuk, hogy a bölcsességnek és kijelentésnek szelleme által adatik meg az Úr megismerése. A bölcsesség azt jelenti, hogy betekinthetünk a szellemi valóságba, és ezáltal megismerhetjük Isten céljait és Isten gondolatait. De itt ne álljunk meg. Hanem Istennek azt a bölcsességét nekünk be is kell mutatni a világ felé. Csontokban van gyógyító kenet. Köszönjük az Úrnak. A kijelentés pedig úgy fogalmazható meg, hogy Isten felfed a számunkra valamit, amiket eddig még nem láttunk. Azaz, a leplet valamiről leveszi, de ez még mindig nem elég, kell hozzá világosság is. Képzeld el, ott vagy egy szobor elleplezésen. Addig nem látjuk a műalkotást, amíg rajta van a lepedő. Amikor lehúzzák a leplet, akkor meglátjuk az alkotást. De hogyha az egy sötét szobában van, hiába húzzák le a leplet, ha nincs világosság, nem látod a lényeget, a látnivalót. Tehát fontos hozzá a világosság is. Világosság pedig az ige, az a szövétnek. A megismerés pedig azt jelenti, hogy teljes, mély, bensőséges, pontos ismerete Istennek. Még a világossághoz egy mondat. A szellem szemével kell látnod azt, amit szeretnél elérni, amiért imádkoztál. Hogyha nem látod például a gyógyulásodat a szellemi szemeddel, akkor az 1 Péter 2.24 csak egy információ. Csupán csak egy információ. De hogyha megvan hozzá a kijelentés és a szellemi látás, akkor az eredményre vezet. Halleluja. Megköszönjük az Úrnak a mai összejövetelt, az ő jelenlétét, a gyülekezet angyalának a jelenlétét és munkálkodását, a ti odaszánt szíveteket. Áldás legyen rajtatok! Áldottak vagytok az Úrban, szeretnél.